Isten az ő karjában tart minket, és az ő tervéről nem mondott le, akárhogyan éltünk eddig is, de főleg, hogyha már vele éltük eddig az életünket, akkor méltó, hogy megköszönjük a jó Istent. Hálát adjunk neki azért, a kegyelemért, amivel körülvesz minket minden nap. Az elmúlt évben sokat énekeltük ezt az éneket, és úgy emlékszem, hogy a jubileumi ünnepségnek volt az éneke. Énekeljük el újból ezt az éneket, megkérem Dávidot, hogy vezesse le úgy, ahogy akkor énekeltük. Köszönök most minden napot, amit eddig adtál. Hát így van, Isten ajándéka a mai nap is, hogy itt van és szólni akar még hozzánk.
Köszönök most minden napot, amit eddig adtál. Köszönöm, hogy percet, órát, bölcsességet számlál. Uram Jézus, ami elmúlt véred alatt rejtve, újat adtál, megváltottál, nem nyom a bűnterhel. Újat adtál, megváltottál, nem nyom a bűntehet. Eddig adtál, köszönöm a bűnélet, megváltottál, köszönöm a szolgálhatok éket, köszönöm, hogy imádhatlak téged. Fogod kezem, veled járok, újra hála értem. Földben egyen csak rád nézni, győzelemes élet. És a holnap és a jövő bizton tudom róla, amit te adsz, ő megváltó, javamat munkája. Amit te adsz, ő megváltó, javamat munkája.
Hát imádjuk őt a mi imádságainkkal is most. Álljunk fel, és kezdjük meg imádsággal alkalmunkat. Istenünk, szeretnénk neked hálát adni ezen az estén, visszatekintve a múltra, azért, hogy felettébb megáldottál minket, és akkor is vigyáztál, gondoskodtál rólunk, amikor mi nem figyeltünk oda. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megváltottál minket, és örök árat fizettél a mi lelkünkért. Imádunk téged, és arra kérünk, hogy áld meg ezt az órát, ezt a másfél órát, amit még itt töltünk a te házadban. Hadd járja át a mi szívünket a te jelenléted. És segíts meg, hogy azt, amit te meg akarsz nekünk tanítani, megértsük. Fülünkkel meghalljuk, és lelkünkkel befogadjuk, megértsük. Kérünk, hogy áld meg az ige szólóját is, éneklésünket, hadd szolgálja minden a te dicsőséged. Az Úr Jézus nevében. Amen. Tessenek helyet foglalni, és folytassuk, mert a következő énekünk arról szól, hogy jó dolog az Úr nevét dicsérni. Ritkán szoktuk ezt az éneket énekelni, a gyerekekkel, tinikkel, fiatalokkal már többször énekeltük. Ez is olyan lesz, hogy a karjánál úgy válaszolgatunk, mert nála öröm, öröm van, és teljes öröm, és majd meglátjuk, hogy hogyan ragozzuk tovább a karját.
Jó dolog, ő néki szívből zengedett. hallottam, mert az élet beszédei nála vannak, és megáll, 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 megáll hatalmas erejével, és megáll, 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 megáll hatalmas erejével.
Azt ígérték nekünk 2009-ben, amikor megkezdődött ez az úgynevezett gazdasági válság, hogy 1-2 év, és aztán minden megy tovább megint úgy, ahogy azelőtt volt, és közben kiderült, hogy tovább tart, és még mélyül ez a válság, és még nem tudjuk, hogy hol van az alagútnak a vége, ha egyáltalán kijut az emberiség ebből. És azóta még azok is elbizonytalanodtak, akik olyan határozottan mondták a véleményüket. Hát így van az, hogy a Jóisten megenged olyan időszakokat, nem ez az első az emberiség történelmében. Voltak még ilyen időszakok, amikor Isten csak talán csettint egyet az ujjával, és aztán nem úgy mennek a dolgok, ahogyan az emberek elképzelik. Éppen ezért sokkal nagyobb szüksége van most az embernek egy biztos sziklára, amire ráállhat. Hogy tudja azt, hogy az ő élete biztonságban van, az ő jövője biztonságban van az Úr Jézusnál. Mivel az anyagi értékek elbizonytalanodtak, értéküket vesztik, ezért kell nekünk az örökké való érték. Szükségünk van rá. Mi tudjuk azt, hogy a kőszikla maga Jézus Krisztus, akiben nekünk bízni lehet és bíznunk kell. A következő ének, amit eléneklünk, éppen erről a kőszirtről, vagy erről a kőszikláról szól. A pusztában, amin vándorolunk keresztül, elkísér bennünket. Mózes is, amikor ott állt a szikla előtt, hogy vizet fakasszon a népnek, akkor dühösen rácsapott a sziklára, és azt mondta, hogy hát ebből a kősziklából fakasszok nektek vizet. És akkor a kőszikla megszakadt, meghasadt, és víz folyt ki a sziklából. És azt jegyzi meg a Biblia, és a kőszikla pedig maga Krisztus volt. Hát ő elkísér minket, míg énekeljük ezt az éneket, gondoljunk arra, hogy ha már oltalomra, vagy nyugalomra, vagy biztonságra találtunk ennél a kősziklánál, töltse be a szívünket a hála ezért. Ha még nem, akkor igyekezzünk, mert ez a szikla vár reánk. Kőszírt a pusztán, te jó oltalom.
A pusztán te jó oltalom, árnyadban rejtve én megnyughatom. Légy üdvözd, drága és jó menedék, kőszírt a pusztán, hitem von feléd, a hitem von feléd. Kőszírt a pusztán, vezér csillagom, fényen megőrel a kőszírt.
ehhez a sziklához menekült már nagyon sok ember. Csak egy embertől szeretnék idézni, aki oda menekült, és nála oltalmat talált, és ez pedig Dávid király, vagy Dávid a Zsoltáros, és hadd olvassam fel az ő szavait, mit jelentett számára ez a kőszikla. A 40. Zsoltárból idézek. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Nem abban van a biztonság és az erő, hogy a mi hitünk mennyire von Istenhez, vagy mennyire szaladunk mi az Úrhoz, vagy mennyire erős a mi kezünk, hanem az, hogy mennyire erős a szikla. Mennyire biztonságos a szikla, akihez mi menekülünk. Néha úgy érezzük, hogy még a hitünk is cserben hagy bennünket. Tudjuk a fejünkkel, hogy hinnünk kellene, bíznunk kellene Istenben, és talán csak annyi erőnk van, mint Dávidnak volt, hogy várt az Úrra. Hát nem is tudott odafutni, csak várt őre áll. Vajon úgy vagyok ma este itt, hogy az én lelkem lehet csak ennyit tud felkiáltani, Uram, most már én is rád várok. Szeretném én is biztonságban tudni a lelkemet. Amikor már nagyon kell a segítség, akkor nem karbatett kézzel ülünk, hanem akkor sietünk, és néha futunk és szaladunk, mert kell nekünk a szabadulás, kell a segítség. Hát ezt fejezi ki az ének író is, mert Jézushoz, Istenhez szaladt, és amíg énekeljük az éneket, gondoljunk arra, hogy nem kellene nekünk is hozzáfutni ma este. Énekeljük az éneket.
Igen.
az utolsó énekünk, amit most ebben a csokorban eléneklünk, egy felhívás. Az Úr Jézus intézte a hallgatóihoz először ezt a felhívást, mi csak visszhangozzuk ebben az énekben. Ő mondta azt, hogy menjetek be a szoros kapun, és lépjetek a keskeny útra. Mert nincs sok út, nincs sok elképzelés van, de csak egy út van, ami az üdvösségre visz, és ez pedig a keskeny út. És az énekünk is erre szólít fel, keskeny útra lépjen mindaz, aki az üdv után eped, vagyis nagyon vágyik az üdvösségre. Amíg meg tudunk lenni az üdvösség nélkül, addig még nem keressük igazán. De eljön az idő, amikor Isten olyan közel jön, és úgy megszólít minket, hogy már látom azt, hogy nélküle nem tudok. Mindenkinek eljön majd előbb-utóbb az életében, csak sajnos, hogy lesznek olyanok, akiknek majd utóbb jön el az idő, amikor már késő lesz. Hív az Úr, lépjünk a keskeny útra, és ha vágyunk az üdvösségre. Harmadik verszakban pedig azt fejezzük ki, hogy fáj a szívünk, hogyha látjuk, bűnös lelkek ezreit járnak ott a széles úton, tévelyeknek lépteik. Énekeljük azzal az együttérzéssel. Tényleg fáj a szívünk? Ha fáj a szívünk, akkor hívjuk meg az embereket az üdvösségre, az ige meghallgatására. Tegyünk valamit értük. Imádkozzunk értük. És ma este is, amíg majd az ige fog szólni, legyen egy ilyen imádságos lelkület a szívünkben. Tehát énekeljük ezt az éneket. Keskeny útra lépjen minden.
Keskeny útra lépjen mindaz, aki őt után eped. Keskeny úton megy előre, az a rántott kis sereg. Jöjjetek a keskeny útra, boldogsághoz biztos út. Ez is vigyel vár a lelkünk, örök otthonába jut. Vannak útak, tágos útak, árnyasak és ékesek, de a kározatba visznek, ki rajtuk jár elveszek. Jöjjetek a keskeny útra, boldogsághoz biztos út. Ez a svényen fáradt lelkünk, örök otthonába jut. Fáj a szívünk, hogyha
Korintusiakhoz írt első levél 10. részéből fogunk igét olvasni a mai estén. 10. rész első versétől a 12. versig. Testvéreim, azt akarom, hogy tudjátok, mi történt őseinkkel, akiket Mózes vezetett. Ők mindannyian a felhő alatt voltak és gyalogmentek keresztül a tengeren. Mind Mózes követői lettek, amikor a felhő betakarta őket és átkeltek a tengeren. Mindannyian ugyanazt a természet fölötti eredetű ételt ették, és ugyanazt a természet feletti eredetű vizet itták. Ugyanis abból a szellemi kősziklából ittak, amely követte őket, az a kőszikla pedig Krisztus volt. A nép túlnyomó többségében azonban Isten nem lelte kedvét, ezért azok sorra elhullottak a pusztai vándorlás alatt. Ami pedig velük történt, intő példa számunkra, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, mint ők. Ne imádjatok hamis isteneket, mint ők, ahogy az írás mondja, leült a nép enni, inni és fölkelt táncolni. Szexuális bűnöket se kövessünk el, mint ahogy közülük sokan, és emiatt egyetlen napon 23 ezren pusztultak el. Krisztus türelmét se tegyük próbára, mint azok közül egyesek, akiket ezért kígyók pusztítottak el. Ne elégedetlenkedjetek, mint közülük sokan, akiket ezért megölt a pusztító angyal. Mindezek azért történtek, hogy tanuljunk a példájukból. Azért írták le, hogy figyelmeztessenek bennünket, akik ennek a korszaknak a végén élünk. Azért, aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntünk szeretettel mindenkit ma este Isten házában. Az evangelizáló összejöveteleknek az a célja, hogy halljuk meg Isten üzenetét. Az evangélium a jó hír. Isten mondja nekünk ezt a jó hírt. Ha az embereknek az állapotát nézi az ember, vagy ha úgy igazából a szívünkbe nézünk, akkor nagyon elkeserítő az embernek a sorsa, a helyzete, a bűnben, a gondolataiban. Ott vannak a csúnya, rossz dolgok, de Isten jó hírrel jön hozzánk. Az evangéliumot mondja, hogy van megoldás, meg lehet változni, másképp lehet élni az Úr Jézus Krisztus által. És ezt az üzenetet, ezt az örömhírt szeretnénk hirdetni estéről estére, és így nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött ma este az evangéliumot hallgatni, Isten igéjét hallgatni. Köszöntöm szeretettel Nagykassa Dániel testvért, aki kicsit hazajött. Örülünk, hogy eljöhetett közénk, és szolgálhat. A testvérünk Zápszonyból jött, kedves feleségével, családjával, biztos valahol a gyerekekkel vannak a kis szobában, őket is köszöntjük szeretettel, és imádkozzunk azért, hogy testvérünket Isten használja ma este közöttünk az ige hirdetésében. Kérem szeretettel az énekkart szolgálni egy énekkel, így is hallhatjuk Isten üzenetét, amikor közösen énekelünk, vagy amikor az énekkar énekel, az énekkar szolgálata után pedig az ige hirdetés hangzik.
Oh,
itt lehetek köztetek testvérek, és láthatlak titeket, és azért is hálás vagyok, hogy a tavaly küldtetek egy delegációt, hogy meglátogassanak bennünket, Kárpátalján, Tamás, Sámuelt nem láttam, lehet, hogy nincs is itt. Nincsen. De üdvözöljük őt is, hogyha átadjátok a köszöntésünket. Köszönjük a testvéreknek, hogy gondoltak ránk anyagilag is. Talán nem mindenki előtt ismer, de az imaház tetőnket le kellett cseréljük, és a férfiak abba segítkeztek a gyülekezetből. Nagyon ügyesen dolgoztak, dicsérték, sőt még irigyelték is a faluba. Akartak nekik munkát ajánlani, de nem vállalják ez ilyen szolgálatokat. Szóval kérlek titeket, testvéreim, imádkozzatok továbbra, és értünk, az Úr megáldja ezt a munkát, és igaz, hogy tető alatt van, de a lelkekkel is kell foglalkozni, és sokkal nagyobb kihívás, mint egy tetőt csinálni. Tehát kell az ima támogatás. Az elmúlt héten egy férfi hétvégét szerveztünk, és volt egy mottója, hogy Isten embere alatt a kisebb betűkkel csak igazi férfiaknak, egy hétvége csak igazi férfiaknak. Én írtam ezt a dolgot, gondoltam, hogy ezzel egy kicsit provokálom majd az embereket, hogy ők igazi férfiak, lesznek annyira bátrak, hogy eljöjjenek erre a hétvégére. Aztán megszólítottam 8-9 olyan embert, akiket tudom, hogy hát kapcsolatban vagyunk, beszélgettünk, ismernek, nem gyülekezeti tagok, vagy hát a többsége nem gyülekezeti tag. És abból a 8 emberből egy ember mondta azt, hogy én megyek. Tehát mindegyiknek volt valami kifogása. Olyan szépen ki tudtak találni dolgokat, kifogásokat, és persze könnyebb volt nemet mondani, mint igen, mint odaszánni magukat, nem egészen 24 órára, hogy kiszakadjanak abból a kis környezetből, amiben élnek, abban a kis világban, és Isten jelenlétét keressék. Ilyen kifogások voltak, hogy hát ha nem jön az, akkor én sem megyek, meg hétvégén nekem kell metszeni a szőlőt, meg ilyen dolgok is. Volt egy olyan valaki, aki azt mondta, hogy biztos lesz olyan még máskor is, nem ez az utolsó lehetőség. És én mondtam, hogy persze lesz még, hogyha Isten ad ilyen kegyelmet, de te nem biztos, hogy leszel. Van egy példázat, és talán ismeritek ezt a, sőt, hogyha igen, akkor bocsánatot kérek, nem azért mondom el, hogy untassalak benneteket, hanem szeretnék ebből is egy tanúságot levonni, mert sokat beszéltek itt előttem arról, hogy Isten keresi az embert, és meg akar menteni. Egy emberről szól, aki árvíz miatt felmenekül a tetőre, és segítséget kér Istentől imádságba, Uram, könyörülj rajtam, segíts rajtam, és arra küld Isten egy csónakot, kérdezi a csónakot, segíthetek? Azt mondja az ember, aki bajban van, hogy köszönöm, nem, én már imádkoztam, Isten segítségét várom. Elküldi a csónakost, arra megy a motorcsónakos. Annak is ugyanazt mondja, köszönöm, én már kértem segítséget. És ismeritek talán a végét, megy a helikopter is, azt is elzavarja, meghal az ember, megy Isten elé, és kérdezi az Úrtól, hogy miért nem segítettél rajtam, hát imádkoztam, kértelek. És mondja Isten, hogy volt 3 esélyed, lehetőséged, és egyel se éltél. És amikor én hallottam, persze már unalmas meg a könyökömön jön ki, de egy nagy tanulsága van ennek. Mindenkinek így kell látni az életét, mint aki arra van rászorulva, hogy megmentsék, hogy segítsenek rajta. Lehet, hogy te még nem így érzed az életedet, hogy sorokba lennél szorítva, bajba vagy. De amikor eljössz a gyülekezetbe, vagy eljössz egy ilyen lehetőségre, Isten egy esélyt ad neked, egy mentő kötelet dob ki, és az esély soha többet nem fog visszajönni. Gondolj bele, van 50 lehetőséged, és ezek mind telnek. Minden egyes alkalommal egyre kevesebb esélyed és lehetőséged van megragadni a kegyelmet. Isten feléd kinyújtott kezét. Ez így van. És nem mindegy, hogy hogy állunk ehhez hozzá, amikor Isten keres bennünket. Komolytalanul vesszük, elhagyjuk a gondolatot, vagy azt mondjuk, lesz majd még ilyen máskor is. Soha nem lesz. Nem jön vissza. A tegnapi napot nem tudod visszaforgatni. A rossz döntést nem tudod megváltoztatni. Most kell jó döntést hozni. Most kell megragadni a feléd kinyújtott kezet. Mert lehet, hogy már a vége. Lehet, hogy már az utolsó előtti, vagy az utolsó. És ezzel nem ijeszgetni akarok senkit, de ez így működik. Így működik. Itt vannak ezek a zsidó emberek, Izrael népe, akiknek Isten ugye az atyáiknak megígérte azt, hogy van egy hely, ahova be akarja vinni őket. Kánaán földje, a tejjel és mézzel folyó föld. Nem az volt a terve Istennek, hogy kiszabadítsa őket Egyiptomból, hogy bolyongjanak 40 évig ott a pusztába. Nem ez volt a célja, hanem az volt a cél, hogy ott legyenek Kánaán földjén. Ez mind át kellett ezen menjenek, persze, hogy kiszabaduljanak, mert máskülönben nem tudnak oda kerülni. De a lényeg, amit Isten a szeme előtt tartott, és amit Izrael népének is kellett látnia, hogy oda akarnak jutni. Az a céljuk, hogy az arra a földre betegyék a lábukat. Az a céljuk, hogy elfoglalják azt a földet, amit Isten nekik ígért. Látjuk ezeket az embereket, és Pál apostol azt mondja, hogy testvéreim, azt akarom, hogy tudjátok, mi is történt velük valójában. És nem csak az a lényeg, hogy tudjuk, legyen egy kis ismeretünk ezekről a dolgokról, hanem azt mondja itt később, hogy azért történtek, hogy tanuljunk a példájukból, és azért írták le, hogy figyelmeztessenek bennünket. Tanulni és figyelmeztet. Ez a dolgod, amikor látod ezt a történetet, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, nem véletlenül történik, nem azért, mert Isten szeszélyes, mert nem tudja, mit kell csinálni, vagy kétségbeesve megpróbál megoldásokat keresni. Nem. Izrael népe magának köszönhette ezt, hogy oda került, hogy ítélet alá került. Valami hiányzott belőlük. Ott volt egy csomó ember, aki megtapasztalta, és azt mondja itt Pál apostol, hogy mindnyájan átélték azt, hogy milyen kiszabadulni a zsarnokságból, milyen kiszabadulni a rabszolgasságból. Megtapasztalták azt, amikor Egyiptom hadserege üldözi őket. Együtt mentek át ezeken a kríziseken és nehézségeken. Megtapasztalták, amikor a felhőoszlop meg a tűzoszlop ugye megjelenik a szemük előtt, ketté választja Isten a tengert, átmennek száraz láb, mindannyian, azt mondja itt Isten igéje. Sőt, ahogy mondja a másik helyen, vagy más fordításban, belemerítkeztek, hogy megkeresztelkedtek Mózesbe, vagy Mózes tanítványaivá lettek. Mindannyian Mózest követték, Mózes ment előttük, Mózes volt a vezérük. És hadd lássuk meg ebből a történetből, hogy ez mind kevés volt az üdvösséghez. Kevés volt az üdvösséghez az, hogy kijönnek Egyiptomból. Ugye? Kevés volt az is, hogy átélték a nagy szabadulásokat és csodatételeket. Mindnyájan. Kevés volt az is, hogy Mózes tanítványai, vagy Mózes követői. Mi hiányzott belőlük? Mi az, amire azt mondja itt Isten igéje, hogy nem lelte Isten a kedvét bennük? Amikor rájuk nézett, nem gyönyörködni tudott bennük, hanem elszomorodott. Tudjuk, hogy amikor egy jó döntést kellett volna hozzanak, akkor ők kétségbe estek. Nem volt hit, nem volt bizalom. És itt elmondja Isten igé, hogy mi volt a probléma. Ami velük történt, intő példa számunkra, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, mint ők. Az igazi probléma az volt, hogy ők kijöttek, a testük kijött Egyiptomból, de a szívük még mindig ott maradt. Oda kívánkoztak. Nem a szabadság földje, nem a Kánaán földje, nem az járt a szemük előtt, vagy a gondolataikba, hogy én oda akarok érni bármi áron. Én azt meg akarom ragadni. Én oda akarok eljutni. És mindegy, hogy milyen nehézségeken megyünk keresztül, vagy most nincs víz, vagy keserű a víz, az Úr majd kirendeli. De a szemem a célon van. És megéri most a pillanatnyi szenvedés. Megéri az üldözés, megéri az, hogy nincs olyan nagy kényelem, de mi a cél? Az, hogy ott legyek. És ez még csak az út. De ők elkeseredtek már az úton. Elkezdtek kétség, elkezdett a szívük visszavágyni gonoszságok után, tisztátalanságok után. Az emlékeik visszavitték őket a múltba. A szívük ott maradt Egyiptomban. Ez a probléma, amikor az ember keresi Istent, ott van Isten népe között, és elrejtőzik a tömegbe. Megpróbál jól viselkedni, úgy, ahogy Isten népe, beilleszkedni. Itt ezek az izraeliták. Figyeljétek csak meg, el lehetett bújni Isten szeme elől, ebben a nagy tömegbe. El lehetett veszni abba a több százezres tömegbe, hogy hát én engem csak besúranok valahogy arra Kánaán földjére. Nem. Hanem azt mondja itt Isten ége, hogy akikben nem lelt a kedvét, nem csak néhányan, akikben nem tudott gyönyörködni, nem lelte kedvét, azok elhullottak a pusztába. Még az úton meg se látták az ígéret földjét. Úgyhogy, hogyha úgy vagy itt, hogy bujkálsz Isten népe között, ne nyugtasd a szívedet, hogy ó, én követem a Jézust, én megyek a tanítványokkal, én ott vagyok a tömegbe, velem minden rendben van. Nekem is vannak élményeim, megtérési tapasztal élmények. Ez kevés az üdvösséghez. Nem fogsz tudni besurranni az ígéret földjére. Véletlenül nem lehet oda bekerülni. Mert Isten lát, megvizsgál. És ha nem leli a kedvét benned, akkor az ki fog derülni. De az a kegyelem, hogy még ki van nyújtva ez a kéz. Még van kegyelem a megtérésre, még van kegyelem odafordulni, és elfogadni Isten kinyújtott kezét. Mit csinálnak ezek az emberek? Nézzük csak meg, milyen közös tapasztalataik vannak. Mind Mózes követői, mindannyian a felhő alatt voltak, gyalog átmentek a tengeren. Akkor ugyanazt a természetfeletti eredetű ételt ették, ugyanazt a természetfeletti eredetű vizet itták. Tehát Istennel ezek az emberek is valamilyen módon kapcsolatban voltak, Isten ajándékaival, Isten csodáival. Megtapasztalták. Mindannyian együtt. És ez nem volt elég arra, hogy bemenjenek Kánaán földjére. Ez egy óriási figyelmeztetés nekünk, új szövetségi gyülekezetnek is. Mit vár Isten tőlünk? Az ő népétől, tőled, személyesen? Megkérdezték ezt az Úr Jézustól is. Mi a legnagyobb parancsolat? Mit vár Isten tőlem? Szeresd az Urat, a te Istenedet. És ez a probléma, nézzük csak meg, ami velük történt, mi is. Ne imádjatok hamis isteneket, mint ők, ahogy az írás mondja, leült a nép enni, inni, és föl kell táncolni. Mennek az ígéret földje felé, és a szívük mégis, amikor ott van egy krízis helyzet, nem tudják merre, hogyan, nem a célon van a szemük, hanem a szívük elviszi a régi tapasztalataik, a régi gondolataik szerint egy istenséget, bálványt csinálnak maguknak. Tudjuk, ismerjük ezt a történetet. Nem tudnak bízni, nem tudnak várni. Elsodródnak. Milyen pici kis dolog, milyen pici kis döntés, és milyen ítéletet von maga után. Együtt élik át a szabadulást, aztán együtt kell átéljék a büntetést is. Ott Isten megpróbálja az ő népének a türelmét, hűségét, és megláthatjuk ezekből a versekből, hogy ő nem akar olyan embereket, olyan népet bevinni az ígéret földjére, amelyik más, akiknek a szíve más Isten felé húz. Másban gyönyörködik. És azt mondja itt Isten ége, hogy tanuljunk belőle. Ha te szíved megosztott, és nem az Urat, a te Istenedet imádod és szereted, és neked azon a gondolataidban, hogy neki akarsz tetszeni, hogy vajon ő hogy néz rád, gyönyörködik a te életedbe, hanem megosztott a szíved, bálványok, vagy valami elfoglalja, akkor Isten nem fogja kedvét lelni benned. Ma is vannak bálványok, tudjátok jól, nagyon sok igehirdetést hallgattok itt is, Szatmáron. Van, aki nem annyit, mert vendégként van itt, nem tudom ki, hogy áll ezekhez hozzá, vagy milyen tapasztalata van. Ezek a bálványok, amik megrabolják a szívedet, megrabolják az idődet, elvonják a figyelmedet. Ott kellene várni Isten kijelentését Izrael népének, de ők nem érnek rá, elveszítik a türelmüket, mert valami más felé húzza szívük őket. Várni Isten szabadulására, várni Isten válaszára, várni Isten vezetésére, de nekünk van jobb ötletünk. És ez a vallásos embernek a gondolkozása. Majd én tudom, én elég okos vagyok. Én tudok egy másik utat. Ezen az úton keresztül imádni Istent. Majd én a magam módján. És óriási zsákutca, tévedés. Mert aki a maga módján akar vallásos lenni, az a maga módján jut a kárhozatra. Nem megmenekül. Nem lehet másképp megmenekülni, nem lehet másképp Istennel kapcsolatban lenni, csak azon az úton, amit ő mutat. Az ő vezetése. Hova vezet? Bennünket, az üdvösség Jézus Krisztushoz. Azt mondja Isten ige, hogy ő az út, Jézus mondja magáról, én vagyok az út, az atyához. Ha magam módján akarok isteneket csinálni, gyártani és tisztelni, a magam módján akarom vallásoskodni, ezeket játszani, nem fog menni. Az Úr nem fogja kedvét lelni bennem. Ő féltékenyen szerető Isten, és nem tűri a hűtlenséget, nem tűri a szellemi házasságtörést, paráznaságot. Mert ez történik azzal az emberrel, aki a szívét más dolgokra adja, megosztja. Hadd vizsgáljon meg Isten ígéd téged, meg engem is. Szereted az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erőből. Érdemes lenne megengedni, hogy az ő lelke megvizsgáljon ebben a dologban bennünket. Vagy megosztott. Be akar jönni a mammon, ugye a pénzistene. Vagy valami más tisztátalanság, ami megrabolja az időnket, életünket. Nálunk óriási problémát jelent azon a vidéken az italozás. Nem a gyülekezetben, mert sajnos a gyülekezetek még kicsik, de az Úr növeli. Hát olyan emberek, akik még benne vannak az ital rabszolgasságában, és ők azzal vannak, az egész életük, az egész gondolkozásuk, ezt határozza meg. Rabszolgái. Sajnálom őket. Meg vannak rabolva, meg vannak lopva. Elbódítja őket, és nem tudnak tisztán gondolkozni. De ugyanez, nem csak az ital, hanem más dolgok is megbódíthatják, megrészegíthetik az embert, amikor nem tud megelégedni. Mindig több kell neki. Nem tudja elfogadni azt, amit Isten neki ki akar rendelni. Nem elég neki a mennyei manna. Több kell neki. Legyen hús, nem? Aztán legyen hagyma. És annyiféle, hogyha akkor lett volna pizza meg hamburger, biztos azt is mondták volna, hogy most hiányzik nekünk. Mert ilyenek az emberek, mikor nem elég az, amit Isten ad. És figyeljétek meg, azt mondja Isten igéje, hogy azért történtek, azért válaszolt Isten ítélete, hogy mi tanuljunk. Nekünk nem kell végigmenni ezen az úton. Van itt egy másik, a hamis isteneken túl, a szexuális bűnökről beszél. Azt mondja, hogy ne kövessünk el, mint ahogy közülük sokan, és emiatt egyetlen napon 23 ezren pusztultak el. Mi történik? Szemet vetnek egy másik népnek a lányaira. És ez egy veszélyes dolog. Azt mondta egy testvér, hogy a filiszteus lányok szépek. És igaza van. A pogány lányok szépek. Azok, akik nem Isten népéhez tartoznak, szépek. Van a világban szépség. De ezt észre kell venni, hogy ez egy aranykarika. Látni kell mögötte a disznót, nem? Az aranykarika disznó órába van. Látjuk a szépséget, de nem látjuk a tisztátalanságot, ami mögötte van. Gyönyörködünk abban, hogy milyen, és elvarázsol bennünket. Fú, de szép, amit látok ebben a világban. A házak, meg a lányok, meg minden, a karrier. És felkínálja a sátán neked, gyönyörködj benne, ragadj meg, fogózkodj bele. És nem látod, hogy mit von maga után, milyen tisztátalanságokat hoz az életedbe. Egy rossz döntés. Nem csak az aranykarika lesz a tiéd, hanem a disznó is. Példabeszédek könyvébe olvasunk ilyesmiket, de most ne térjünk ki arra. Azt mondja Isten igéje, hogy ne csináljunk ilyesmiket. Gondoljuk végig a döntéseinknek a következményeit. Gondold végig, hogy mi a célod. Az a célod, hogy birtokolj egy kis aranykarikát. Az a célod, hogy a magad módján megelégedj, hát jól vagyok én így vallásosan, így, ahogy élem a keresztény kis életemet, ilyen napi instant igeolvasások, 2-3 perces, bekapom, aztán megyek a dolgomra. Vagy az a célod, hogy oda kerülj, és üdvözölj, és megmenekülj. Mert azt mondja Pál apostol, hogy testvérem, én nem gondolom azt, hogy még ár elértem, van még minek neki feszülni, van még mit csinálni. Nem ülhetek ölbetett kézzel, hogy majd lesz valahogy. Majd az Isten begurít a mennyországba. Ez nem így működik. Neki kell feszülni. És azt mondja ott ugyan a Filippi levélbe, hogy azért, hogy oda eljussak valamiképpen a halottak közül való feltámadásra, mit csinálok? Kárnak és szemétnek ítélek dolgokat. Nem bolondít meg az aranygyűrű, nem bolondít meg a szépség, nem bolondít meg az, amit a sátán elém helyez. Mert nekem az a célom, hogy oda kerüljek. És ezért félreteszem, eldobom. Mindegy, hogyha ezért nem úgy fognak menni a dolgaim az életben, lehet, hogy szenvedésen kell, vagy nélkülözésen kell keresztül menni, de az a célom. És hadd kérdezze meg Isten igéje tőled is, hogy te hova akarsz kerülni, mi a te célod? Bukdácsolni akarsz a Kánaán felé vezető úton? Valahogy oda kerülünk? Majd valahogy sikerül? Sodródunk az Isten népével? Mi a célod? Mert hogyha valakinek az a cél, hogy elkárhozzon, akkor ne jön a gyülekezetbe. Akkor nincs semmi keresnivalója. De ha meg akarsz menekülni, akkor nem elég az, ha csak itt vagy. Ezt is jó tudni. Nem elég az, hogy Isten népe között vagy. Nem elég az, és hadd értsétek jól, hogy megtértem. Mert az üdvösség nem ezt jelenti. Isten kegyelmi ajándéka adja az őt szeretőknek. Olvassuk csak tovább, milyen bajba kerültek még. Krisztus türelmét se tegyük próbára, mint azok közül egyesek, akiket ezért kígyó pusztított el. Ne elégedetlenkedjetek, mint közülük sokan, akiket ezért megölt a pusztító angyal. Azt látom, hogy a sátának egy óriási csapdája ez, amikor nem tudunk beletörődni, vagy elfogadni azt, amit az Úr ad nekünk. Fizetés. Mindig ugye el tudnánk költeni kétszer annyit is. Nem lenne baj belőle. De az a probléma, amikor a szívünk elkezd zsörtölődni. Miért csak ennyi? És akkor jön a panaszkodás, jön a keserűség. Úgy érezzük, hogy ezzel valamit javítunk a helyzeten. Olyan kellemes, nem? Én is voltam már ebben, de meg kellett térjek, hogy jön is. Úgy sorvasztja az embert, hogy ki akar jönni belőle, mint egy tűz. Panaszkodjál, keseredjél. Az a helyzet, hogy amikor Méfibósetről olvasuk a Bibliába, ő mondja, az a sánta ember, aki nem tudott járni, megkérdezi ugye Dávid ott a jót akar vele tenni, hogy hogy van, mi a helyzet vele. Azt mondja Méfibóset, hogy nincs jogom panaszkodni. De oka lett volna, ugye? Hát egy olyan szegény gyereknek, akit lejtettek gyerekkorába, nem az ő hibájából, ne lett volna oka panaszkodni. Az apja meghalt, egyedül maradt, és ott van kiszolgáltat egy királynak. Lett volna oka, lett volna lehetősége. És tudja az Úr is, nekünk is lehet okunk panaszkodni. Van egy csomó minden, ami nem úgy megy, ahogy mi szeretnénk. Azt mondja Méfibósét, de jogom nincsen hozzá. Miért? Mert amin van most is, az is kegyelemből van. Nem azért, mert megérdemlem. Amit kapok, az a mennyei étel, ahogy Izrael népe megtapasztalja, a mennyei ital, Isten felfrissíti ezeken keresztül őket. Kegyelemből van, nem? És ezért elfelejt az ő népe hálát adni. Azt nézi, ami nincs, ahelyett, hogy lássa azt, ami van. És figyeljétek meg, ezt kísértette. Elszomorította Istent. Nem maradhatott válasz nélkül. És nem marad most sem válasz nélkül a keserű szív, a panaszkodó szív, az a szív, amelyik más istenek után sóvárog, vagy az a szem, amelyik más szépségek után sóvárog. Isten féltékenyen szerető. Ő a te teremtőd, aki annyira szeretett, hogy az egyszülött fiát adja, mint egy kinyújtotta kezét felét, hogy kiemeljen, esélyt adjon neked. És a te döntésed, hogy azt mondod, hogy nem érdekel, majd jön másik csónak, majd jön másik lehetőség, majd én majd magam módján kitalálom, hogy üdvözüljek. Vagy leszel annyira bölcs, hogy azt mondod, hogy Uram, köszönöm, erre vártam, és ezt meg akarom ragadni. Tanuljunk ezekből a példákból, ezekből a történetekből. Nem lehetett elbújni Isten szeme elől. Nem lehetett véletlenül bekerülni Kánaán földjére. Kiderült, hogy ki hogy gondolkozott, és milyen a szíve. Hogy hol van a szíve. És mi a célja. Ha te neked az a célod, hogy üdvözülj, kell kemény dolgokat hoz az életedbe, döntéseket, amiktől el kell fordulni. Mocskos, szennyes dolgok, amik hátráltatnak a haladásba. Kísértések, amik ültetik a gondolataidba azokat, hogy ne bízz az Úrba, paraszkodjál. Menj előre, ne elégedj meg azzal, ami van. És akkor leterhelik az idődet, megrabolják a pénztárcádat, és a többi, és a többi. Legyünk bölcsek, és mondjunk nemet ezekre. Lebegjen ott a szemünk előtt az a cél, hogy én ott akarok lenni, azon a helyen, amit Isten nekem ígért. És bármi, ami ebben hátráltatni fog, attól elfordulok. A kérdésem, lesz-e itt olyan ember, aki bátor lesz, elég bátor lesz, hogy egy ilyen döntést hozzon? Vagy azt mondja, hogy bujkálok tovább. Színészkedek tovább. Majd csak valahogy sikerül. Van itt olyan ember, aki bátor lesz arra, hogy azt mondja, Istenem, én kapaszkodok, megragadom ezt a lehetőséget. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozni fogunk. Úr Jézus, tudjuk, hogy Te jelen vagy itt közöttünk, és mindenkinek ismered a múltját, a sebeit, a terheket, amiket hordozunk. Tudjuk azt, hogy nem csak a nevünket ismered, ismered a múltunkat és a jövőnket is. És Te most kinyújtod mindannyiunk felé a Te megmentő kezedet. Van, akit felemelsz, megragadtál már a tiéd, gyermeked, és valaki még nem kapaszkodott ebbe a kézbe. Úr Jézus, arra kérünk Téged, hogy most ezekhez a szívekhez jöjj közel. Akik hallják a Te hangodat, de még nem döntöttek melletted. Kérünk, hogy szólítsd meg őket, és szólj a szívükhöz. Köszönjük, hogy most egy új esélyt adsz, hogy kilépjünk a tömegből, és legyünk a Te tanítványaid. Hogy ne sodródjunk tovább az árral, hanem a Te vezetésed alatt éljünk, a Te tervedben. Hogy ne ezzel a világgal együtt elkárhozzunk, hanem megmeneküljünk. Kérlek, Uram, nyisd meg ezeknek az embereknek a szívét. Nyisd meg a szemét, hogy lássanak meg Téged.
Nyisd meg a szíved zárta, hogy tolja.